Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Richárd, vendégünk ma este Török Gábor politikai elemző. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye hétfő este van, 7 óra múlt néhány perccel. A hírek szerint 1 óra múlva 8 órakor kezdődik a Fidesz-KDNP frakció szövetségülése, ahol Orbán Viktor a tervek szerint bejelenti a köztársasági elnök jelölt személyét. Ugyanakkor a távirati iroda információi szerint a Fidesz elnöksége korábban egyöntetően foglalt állást Áder János fideszes európai parlamenti képviselő jelölése mellett. Hogy most a Fidesz szempontjából, a kormányfő szempontjából nézzük, akkor mi szól Áder János mellett?
De először is szerintem leginkább azt érdemes rögzíteni, hogy a Fidesz számára az lett volna a szerencsés, és még mindig az lenne a szerencsés, ha viszonylag rövidre zárnák ezt a jelölési időszakot. Most más kérdés, hogy persze jelöltek esetében ettől eltérő logikák merülhetnek fel, de amikor Schmidt Pál lemondott, akkor én azt gondoltam, hogy ezt ennél lényegesen hamarabb megpróbálja Fidesz lerendezni, mert ugye minden ilyen találgatásokkal telt időszak az lehetőséget ad az ellenzéknek, vagy akár a más politikai szereplőknek arra, hogy most ezt nem negatívan értve, zavart keltsenek, tehát, hogy megpróbálják oda dugni a bicikli külői közé azt, ami a bicikli külőit megakasztja. Az, hogy nem történt ez még meg, és még most is bizonytalan az, hogy egyáltalán ma meg tudjuk-e a jelölt nevét, az feltehetően alapvetően személyes indokokkal magyarázható, tehát vagy a jelölt, vagy a jelöltek kapcsán merülhettek fel olyan egyedi szempontok, akár például a bejelentés elodázása, ami indokolhatja azt, hogy egyelőre még nem tudjuk, hogy ki a jelölt. Most az valóban önnek igaza van, hogy a sajtó az egyértelműen Áder János mellett foglalt állást, akivel kapcsolatban ugye felmerült ez a régi vita, a pártpolitikus vagy nem pártpolitikus kérdése. Én ezt a vitát már 7 évvel ezelőtt is, amikor ez először felmerült, alapvetően egy A-vitának gondoltam, mert szerintem az alapvető kérdés most ne rögtön Orbán Viktor szempontjából kezdjük, hanem talán az ország szempontjából, ami lehet, hogy ritka egy politikai elemzőnél, vagy furcsa, de mégiscsak egy ilyen esetben talán érdemes ezt a szempontot is idehozni. Az nem az a kérdés, hogy milyen volt a jelölt előélete, hanem az, hogy képes megfelelni azoknak a szempontoknak, amit a köztársasági elnökkel kapcsolatban az alkotmány, az alkotmányosság előír. Ebből a szempontból én azt gondoltam akkor, és azt gondolom ma is, függetlenül a jelöltek személyétől, hogy önmagában a politikus előélet az nem kizáró ok. Sőt, bizonyos értelemben, és akkor itt vezetnék át arra, hogy mi lehet Orbán Viktor szempontja, bizonyos tekintetben a politikus jelölése az előnyöket is hozhat. Részben azért, mert a köztársaság elnöki pozíció az nem egy apolitikus, politikán kívüli vagy politikán feletti pozíció. A köztársaság elnöknek nem a nemzet idős nagybácsijának kell lenni, hanem egy olyan politikusnak, aki megpróbálja működése során egyrészt tiszteletben tartani az alkotmányosságot, örködni felette, másrészt pedig törekszik arra, hogy kifejezze a nemzet egységét. Bizonyos értelemben persze egy pártpolitikus nehezebben lehet képes arra, különösen, hogyha előtte erősen exponálta magát valamilyen oldal mellett, hogy a nemzet egységét meg tudja jeleníteni, de eleve az, hogy van politikai gyakorlata, politikai érzéke, működött már politikusként, az szerintem egy jelentős előny lehet. De ebből a szempontból, és mondom még egyszer, szerintem itt ér össze ez a két szempont, Orbán Viktor feltehetően azt mérlegelte most, hogy azt mérlegeli, hogy egy olyan szereplőt válasszon, akivel kapcsolatban tudhatja, sőt, bizonyos értelemben azt hiszem, hogy a közvélemény is tudhatja, hogy mire számíthat. Áder János, vagy akár a korábban fölmerült Kövér László, olyan politikusok, akikkel kapcsolatban Orbán Viktornak nem nagyon lehet kételj abban, hogy államfőként milyen szerepfelfogást képviselnek majd. Ez esetleg egy civil szereplő, közéleti ember, tudós, vagy más ismert szereplő esetén kétséges lehetett volna.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor amikor jelöltet kell állítani, akkor vajon ebben a helyzetben 2012 első felében melyek lehetnek azok a legfontosabb szempontok, nyilván túl az alkotmányos elvárásokon, amit mérlegelnie kell akár a kormányfőnek, akár a Fidesz-KDNP frakciószövetségnek?
Hát ugye itt vannak pártpolitikai szempontok, tehát amelyek segíthetik, akkor amely tulajdonságok, vagy amely felfogások segíthetik a kormány működését, vagy hátráltatják, és hát vannak olyan szempontok, amelyek távlatosan, vagy áttételesen persze a kormány érdekeivel is egybeesnek, amelyek az ország számára fontosak. Értelemszerűen olyan köztársaság elnököt kell választani, ez a legfontosabb feltételezhetően a kormány számára is, vagy a kormányfő számára is, aki képes arra, hogy helyreállítsa azt a megroppant bizalmat, közbizalmat, ami a köztársasági elnöki intézménnyel, ami a köztársasági elnöki intézményhez kapcsolódik, vagy azzal kapcsolatos. Ugye ebből a szempontból nagyon nem mindegy, hogy a jelölt előét élete milyen, és itt nem elsősorban a pártpolitikus vagy nem pártpolitikus kérdésre utalok, hiszen, hogyha szabad a személyes véleményemmel is terheltem a műsort, nem gondolom, hogy Schmidt Pál például azért lett volna rossz államfő, mert pártpolitikus előélete lenne, és azt sem gondolom, hogy Sólyom László pedig azért lett volna jó államfő, vagy lényegesen alkalmasabb a szerepre, mint Schmidt Pál, mert ő korábban nem működött pártpolitikusként. Sokkal fontosabb a két személy összehasonlításában azok az egyéb jellemvonások, amelyek nem feltétlenül a pártpolitikussághoz, vagy a politikai értékválasztásokhoz kapcsolódnak.
Ilyen szempontból egyébként úgy azt mondtuk, hogy egy óra múlva fog kezdődni az a frakciószövetségi ülés, ahol majd a jelöltet valószínűleg megnevezik, de az sem elképzelhetetlen, hogy nem. Egyébként, hogyha nem, ennek lesz valamilyen plusz üzenete, ugye ez is nyilván egy valóságos forgatókönyv. Tehát, hogyha nem lesz ma jelölt, vagy nem nevezik meg a jelöltet, ez mit fog üzenni?
Hát ugye ilyen műsorokban mindig a jelenről beszélgetünk, és fontosnak tartunk olyan dolgokat, amelyek persze távlatilag egyáltalán nem lényegesek. Nem hiszem, hogy ma bárkit érdekelne, hogy a korábbi köztársasági elnökeket pontosan milyen nap neveztek meg az akkori kormány többséggel rendelkezők, vagy parlamenti többséggel rendelkezők, de értelemszerűen ebben a lóverseny politikában, tehát ahol napról napra kell megnyerni a küzdelmet, ott lesz jelentősége annak, hogyha, vagy lenne jelentősége annak, hogyha nem a korábban megígért időpontban történik. A jelölés a sajtó feltehetően hevesen találgatna, hogy mi lehet az oka a zavart, érezne az erőben, ami miatt ez nem történt meg, felmerülnének egyéb szempontok, hogy talán a jelöltek nem vállalják, vagy a Fideszen belül valamilyen belső problémák merültek fel, de hát hosszabb távon azért mégiscsak a dolog végeredménye az, ami számít. Persze nem akarom ezt az egészet elbagatelizálni, mert ha emlékszik rá, az a 2009-es, egyhetes bohózatba fulladó miniszterelnök jelölt keresési akció, amit az akkori MSZP kormány végrehajtott, annak volt azért jelentősége meg hatása. Tehát egy rosszul sikerült jelölési procedúra az árthat, ártalmas lehet, függetlenül attól, hogy a végén van eredménye az eljárásnak, de hát itt még messze nem tartunk. Ugye ebben a pillanatban ott tartunk, hogy a dolog zajlik a maga normális rendjében, és feltehetően vagy ma, vagy később, de hát bőven még a 30 napos határidőn belül a parlament meg fogja választani az ország következő köztársasági elnökét.
Ugye igazából, ahogy ön is elmondta, a különböző szempontok érvényesülnek, nyilván a pártnak is, a Fidesz-KDNP főzöttségnek, a miniszterelnöknek is különböző szempontokat kell mérlegelni, és úgy ott vannak az alkotmányos elvárások is. És ahogy ön is említette, egyelőre ugye a sajtóhírek azok, amelyek Áder Jánosról szólnak. El tud képzelni más forgatókönyveket? Tehát láthatóan valószínűsíthetőek más jellegű forgatókönyvek is?
Hát nézze, a legfontosabb, amit nem tudunk, hogy maga a jelölt, tehát a sajtóhírekben legvalószínűbbnek megnevezett Áder János, az hezitál, nem hezitál, mit gondol erről az egészről. Ugye azt lehet róla tudni, hogy 2009 óta a családjával együtt Brüsszelben él. Nem hiszem, hogy olyan nagyon egyszerű döntés feladni azt a pozíciót, azt a helyet, azt a megszokott életkörnyezetet, ami ráadásul még biztosan tartott volna 2014-ig, és belevágni egy ilyen vállalkozásba, hiszen itt nem csak politikai szempontok, hanem akár személyes, a családra vonatkozó szempontok is felmerülhetnek, vagy szerepet játszhatnak. Úgyhogy ebben a tekintetben, ami politikailag lehet, hogy racionálisnak tűnik, az lehet, hogy személyesen éppen vállalhatatlan, vagy kevésbé vállalható. Tehát ha például Áder János nem vállalja el a jelölést, akkor könnyen el tudom képzelni, hogy más nevek is, hát nem csak el tudom képzelni, akkor egyértelműen más neveknek kell felmerülniük. Ugye egy ilyen jelölési eljárásban szerintem kívülről találgatni, meg neveket bedobni elég furcsa. Természetesen látom azt, hogy mint minden ilyen helyzetben komoly törekvések vannak ebbe az irányba, ezért is lett volna egyébként a Fidesznek az érdeke, hogy sokkal hamarabb előálljon azzal a névvel, akit végül majd a parlament megválaszt, de szerintem érdemes kivárni azt a pár órát, és majd utána elemezni, hogy vajon miért Áder Jánosra esett a választás.
Ugye ön is említette már azt, hogy volt egy vita, illetve van egy vita Áder János személy apropóján, hogy politikus vagy nem politikus a köztársaság elnök. Egy picit, hogyha visszatekintünk, akkor mennyiben alakult át mondjuk az elmúlt 20 évben a köztársaság elnöki intézmény, átalakult ennek a megítélése érdemben?
Hát sok tekintetben átalakult. Az első, amit leginkább látunk, hogy Az elnöki intézményben meg magába a köztársaság elnökbe vetett bizalom az jelentősen csökkent. Ugye az intézmény presztízse is csökkent, és hát folyamatosan a köztársaság elnökök népszerűsége, elfogadottsága is csökkent. Ugye az első időszakban, mondjuk Göncz Árpád elnöksége idején pedig az sem volt egy konfliktusmentes időszaka, mondjuk a Antal József és Göncz Árpád konfliktusaira gondolunk, hát ugye 80% pont fölötti adatokat is lehetett mérni, most mit Pál 30% pont körüli adatokkal távozik, és őszintén szólva Solyom László államfői megítélése a teljes társadalomban sem volt sokkal ennél kiugróan magasabb és jobb, természetesen lényegesen jobb volt, mint Schmidt Pálé, és való igaz, hogy Solyom László végig képes volt vezetni a politikusok népszerűségi listáját, de az kétségtelen tény, hogy az a presztízs, ami körülvette ezt az intézményt a rendszerváltás után, az mára jelentősen megkopott, és bizonyos értelemben ez persze törvényszerű, mert amikor a köztársasági elnökök igazán politikusnak látszanak, én ezt tartom egyébként a dolgok normális természetes rendjének, akkor ha egy politika ellenes, politikus ellenes közhangulat veszi körül a politikai rendszert, akkor értelemszerűen minden intézmény, így értelemszerűen a köztársasági elnök intézmény presztízse is csökken. Mégsem gondolom persze, hogy egy kalap alá lehetne venni az eddigi köztársasági elnököket, és hát látszik az adatokból, hogy az elnöki intézmény erodálásában a főszerepet mégiscsak az eddigi utolsó köztársasági elnök Schmidt Pál játszotta, és az ő idején történt az, hogy ezek az adatok hát egy pártpolitikus szintjére süllyedtek.
Egyébként, hogyha már ugye itt a vita szempontjából az is érdekes, hogyha már ugye Göncz Árpádot említette, ugye aki a sort nyitotta, ugye Göncz Árpád is pártpolitikus volt, hiszen ugye az SZDSZ-nek az ügyvívője volt. De egyébként itt szorosan az intézmény megítéléséről kell beszélni, amikor ezeket az eredményeket emlegetjük, vagy mennyire a személyeknek a megítélése ez egyébként?
Hát én azt gondolom, mind a kettő. Az intézmény adja hozzá, adta hozzá legalábbis eddig azt a pozitív töltetet, ami lehetővé tette, hogy ezeket a köztársasági elnököket, valóban igaza van, független attól, hogy korábban pártpolitikusként ténykedtek, a közvélemény többsége jó indulattal fogadta. Ez ugye valóban igaz volt Göncz Árpádra, valóban igaz volt Mádl Ferencre, és igaz volt Solyom Lászlóra is. Tehát a kiinduló helyzetet az intézmény teremtette meg, és az intézmény adta azt a lehetőséget is, hogy ebben a pozícióban a köztársasági elnökök, független attól, hogy milyen volt az előéletük, képesek voltak olyan programokat megfogalmazni, olyan megszólalásokat megfogalmazni, amelyek nem csupán egy-egy politikai oldal, hanem hát majd, hogy nem azt mondhatnám, hogy szinte a teljes magyar közvélemény számára, ha nem is szimpatikusak voltak, de nem voltak azonnal elutasítóak, vagy elutasítandók. Ez változott meg valóban 2010 után Schmidt Pál elnöksége alatt, akinek a szerepfelfogása lényegesen eltért a korábbi elnököktől, és aki éppen ezen szerepfelfogása miatt nem tudta betölteni ezt a pozíciót, vagy ezt a szerepet, és akit a közvélemény is a politikai vonzalmai, a pártidentitása alapján ítélt meg, és ezért is volt az, hogy az ő népszerűségi adatai nagyjából a fideszes politikusok népszerűségi adataival együtt mozogtak. Ez nem volt így a korábbi elnökök alatt. Gondoljunk arra, hogy például Mádl Ferenc is miniszter volt korábban az Antal kormány alatt, de köztársasági elnökként képes volt arra, hogy nagyon fontos ügyekben a társadalom egésze, vagy jelentős része számára értékelhető, átélhető megszólalásokat tegyen, és kritikus, alkotmányos szituációkban is képes volt a nemzet egységét megjelenítve fellépni. Ugyanez igaz Solyom Lászlóra is, aki szintén jelentős politikai viták keresztüzébe került, és aki egyértelműen egy kormányellenzék logika alapján került a hivatalába, de aki hivatalában képes volt arra is, hogy még az akkori kormányoldallal szimpatizáló szavazók számára is értelmezhető, legalábbis érthető módon viselkedjen, és olyan megszólásokat tegyen, amelyek el tudtak jutni a másik oldalhoz, és Schmidt Pál azt hiszem, hogy ebben vallott leginkább kudarcot.
Egyébként, ha már itt a hivatalt emlegettük, akkor ön szerint hogyan alakult ki az a kép, talán még a politikusokban is, hogy a köztársasági elnöki hivatal, vagy a köztársasági elnök személye az valamiféle politikán felülálló ellensúlyként működő személy, vagy hivatal kell, hogy legyen?
Hát ez a rendszerváltás forgatókönyvéből következik, és abból a sajátos helyzetből, ami ugye 1990-ben az MDF-SZDSZ paktum nyomán előállt. Ugye egy parlamentáris demokráciában, egy parlamentáris kormányformájú rendszerben, ott, ahol a köztársaság elnököt közvetetten választják, általában a mindenkori kormánytöbbségnek van lehetősége arra, hogy saját másod, harmadvonalbeli politikusát a köztársaság elnöki székbe ültesse, vagy egy olyan politikusát, aki számára ez a politikai karrier végén egy nagy presztízst jelentő intézményt és annak mandátumát jelenti. Most Magyarországon ugye az MDF-SZDSZ paktum kényszerűen az akkori ellenzék legnagyobb pártjának adta a köztársaság elnöki pozíciót, és éppen ezért az első időszakban, ami hát a rendszerváltás után ebben az értelemben egy ilyen politikai szocializációt is jelentett mind a politikai elitnek, mind a társadalomnak, a köztársasági elnöki szerepben az SZDSZ volt politikusa Göncz Árpád alapvetően egy ellensúly szerepet próbált betölteni az akkori kormánytöbbséggel szemben. Így kialakult részben a politizáló elitben, részben a politikával azért foglalkozó közvéleményben is az a kép, hogy a köztársasági elnöknek ellensúlyoznia kell. Miközben amúgy egyébként ez pár évet jelentett mindössze, hiszen 1994 után az MSZP-SZDSZ kormány alatt, de 98 után két évig az Orbán kormány alatt is Göncz Árpád már egy egészen más szerepben jelent meg. Ugye most sokan beszélnek arról a joggal, hogy Schmidt Pál egyetlen törvényt sem küldött vissza sem a parlamentnek, sem az Alkotmánybíróságnak előzetes normakontrollra. Hát Göncz Árpádra is ez csak az első időszakában volt jellemző, mondjuk 1998 és 2000 között az első Orbán kormány alatt Göncz Árpád saját szándékából, tehát ellensúly szerepében egyetlen törvényt sem küldött vissza a parlamentnek, vagy küldött el az Alkotmánybíróságra, amilyen vétót gyakorolt, azok mind a kormány többség kérésére történtek. És nem beszélve akkor a 94 és 98 közötti időszakáról. Tehát feltehetően ennek az első időszaknak volt olyan jelentős a közgondolkodásba erősen ezt az ellensúly logikát bevéső hatása, ami miatt máig így gondolunk a köztársasági elnökre, és hát természetesen azt még azért hadd tegyük hozzá, hogy a köztársasági elnöki intézményhez, mint minden intézményhez és minden elvi kérdéshez, Magyarországon a pártok erősen érdekalapon instrumentálisan viszonyulnak, tehát az, hogy a köztársasági elnöknek ellensúlynak kell lenni, azt a mindenkori ellenzék gondolja, és a mindenkori kormánypárt pontosan az ellenkezőjét véli elvi alapon.
Egyébként, hát ugye nem csak Magyarországon, hanem általában ugye Európa szinte valamennyi országában, ahogy ön is említette, ugye a kormány többségnek a joga vagy a lehetőség az, ugye, hogy köztársasági vagy államfőt jelöljön. Mennyire része mondjuk az európai kultúránk, hogy egy picit kitekintsünk az, hogy a köztársasági elnökkel személyével vagy a hivatalával szemben létezik-e, vagy érvényesül-e az az elvárás, hogy nyilván pártpolitikus, vagy legalábbis a párthoz közel álló ember, de elvárása az, hogy megpróbáljon ezen felülemelkedni. Tehát, hogy ne pártpolitikusként működjön, vagy legalábbis ez ne legyen érezhető a működésén.
Hát sok helyen az is része ennek a logikának, hogy igyekszik azért olyat választani az, akinek lehetősége van, akivel szemben a másik oldalon nem élnek olyan zsigeri ellentétek, és aki maga sem gondolkodik a másik oldalról kirekesztő módon. Tehát már önmagában a jelölésnél szerintem, az, ha lehet így fogalmazni, az európai politikai kultúrának része az, hogy önkorlátozó a kormánytöbbség. Ez az önkorlátozás nem azt jelenti, ezt hangsúlyozok újra, hogy nem politikust jelölnek, hanem igyekeznek úgy választani, hogy esélye legyen az államfői székbe kerülő politikusnak arra, hogy meg tudja valósítani azt, ami a feladata. Másrészt pedig, és itt kezdődik a dolog lényege, és szerintem ez a teszt, nem az a teszt, hogy a személynek milyen az előélete, hanem hogy oda kerülve, az elnöki székbe jutva, képes-e arra, hogy a pártok fölött álljon. Ugye ez az, amit szerintem leginkább Magyarországon félreértenek. És a köztársaság elnökkel kapcsolatban a politikától való eltiltást tartják egy ilyen kiemelkedően fontos követelménynek. Nem erről van szó. Az elnöki hivatal az nem a némaság területe, és nem azt várja el az elnöktől, hogy kedves nyugdíjas apukaként vagy apóként integessen és a vörös szőnyegen járjon. A köztársaság elnöki hivatal nem csak a vörös szőnyegről szól, hanem arról is, hogy az elnök be tudja bizonyítani azt, hogy van politika a pártpolitika mellett, vagy ha emelkedettebbek akarunk lenni a pártpolitika felett. És ebben a szerintem nem elsődleges szempont az, hogy valaki előtte pártpolitikusként működötte vagy sem. Igenis lehetséges az, és hát erre számtalan jó példát tudunk, hogy valaki, akinek amúgy egyébként a korábbi karrierjében egyértelmű kötődés volt egy politikai irányzathoz, az köztársaság elnökként képes volt gesztusokat gyakorolni, képes volt valóban közmegelégedésre szolgálni. Ezt nem csak olyan embertől várhatjuk el, aki korábban még soha nem gondolkodott a politikáról, hanem olyan embertől is igenis el lehet várni, aki politikai szerepet vitt korábban. Ezért tartom egyébként, és ezt hadd ismételjem meg újra, Schmidt Pál felfogását tévedésnek, mert pontosan ez volt az értékválasztás, vagy az a döntés, amit ő szerintem rosszul látott és rossz döntést hozott az elnöki hivatalba kerülve. Miközben pedig ugye a programja az emberek emberéről szólt volna, akinek szüksége lett volna arra, hogy ne csak a pártpolitikai dimenzió mentén határozza meg saját magát. A következő köztársaság elnöknek szerintem, hogyha javítani akar az intézmény megítélésén, és egyébként saját személyes reputációján is, akkor pontosan ezen a ponton kell változtatnia.
Egyébként, hogyha már is visszakanyarodtunk Schmidt Pálhoz, ön hogy látja, hogy a Schmidt Pál lemondása, egyáltalán a Schmidt ügy, hogyha fogalmazhatunk így, milyen hatással volt, és van egyáltalán, lesz-e hosszú távú hatása például a Fidesz-KDNP frakciószövetségre, vagy mondjuk a Fidesz megítélésére?
Hát ugye, amikor hatásról beszélünk, akkor 1000 millió dologról gondolkodhatunk. Általában ilyen politikai elemzésekben a közvéleményre gyakorolt hatásról szoktunk beszélni. Szerintem ezen a téren a Fidesz számára jobb a helyzet, mint hogyha Schmidt Pál tovább húzta volna, vagy akár ha a lemondása sem következik be. Én azt kifejezetten veszélyes dolognak tartottam volna a Fidesz számára. Így, hogy viszonylag rövid idő alatt bekövetkezett a lemondás, azt gondolom, hogy ennek a közvéleményre közvetlen és azonnali hatása nem lesz. Hatása lehet azonban egyrészt a politikai elitre, tehát a Fideszen belüli erőviszonyokra, a politikai elit gondolkodására, és bizonyos értelemben a jobboldali tábor viselkedésére is. Én a Schmidt ügy egyik fontos tanulságának pontosan azt tartom, ahogy ebben az ügyben, még a lemondást megelőzően a jobb oldal, a széles értelemben vett jobb oldal, vagy ahogy Tarós István szokott fogalmazni, a gondolkodói kör viselkedett ebben az ügyben. Ugye az, hogy viszonylag élesen ketté vált a jobb oldal, egy része, amely a dolgot alapvetően a moralitás szempontjából közelítette meg, vagy elvi kérdésnek tartotta, és felülemelkedve a pártpolitikai szempontokon Schmidt Pál lemondását követelte, oldal meglepően korán, hiszen már januárban a jobb oldal berkeiben megfogalmazottak ilyen gondolatok, és kétségtelenül volt egy másik része a jobb oldalnak, amely az utolsó pillanatig Schmidt Pál hivatalban maradása mellett érvelt, és azt tartotta fontosnak és valószínűnek is. Ez a kettéválás szerintem egy lényeg és hosszú távú hatással járhat a jobb oldalra nézve, aminek nem holnap lesz következmény, és nem fogunk ebből semmit látni a Fidesz-KDNP parlamenti képviselőinek szavazási gyakorlatában, de az ilyen dolgoknak lehet hosszú távú lélektani, politikai viselkedésre és későbbi történésekre hatással levő, vagy valamilyen következményként ott megjelenő hatása.
Egyébként ön szerint volt annak érdemi realitása, hogy Schmidt Pál a hivatalában maradjon? Tehát politikai realitása, a racionalitás szólt volna emellett?
Hát, tehát esélye lett volna, az nem kérdés, hiszen rosszul mindig lehet dönteni egy politikusnak, erre láttunk példákat. Az, hogy lett-e volna politikai racionalitása, a Fidesz szempontjából szerintem nem. Schmidt Pál szempontjából lehet, hogy igen. Tehát, és azért itt ezt máig nem tudjuk, ugye, hogy itt végül is a végső döntést kihozta meg, de az látszott, hogy Schmidt Pál nem véletlenül ragaszkodik a pozíciójához, és valóban az, hogy ő a láthatóan tulajdonképpen hétfő reggelig mindent megtett azért, hogy megpróbálja menteni a helyzetet, átértelmezni az ügyet, a nyilatkozata is ebbe az irányba mutattak, az azt jelentette, hogy ő azzal legalább tisztában van, hogy számára rövid távon, sőt akár hát most nem tudom, tankár is távokról beszélne ebbe az ügyben, de hogy számára egyetlen lehetőség van, hogyha nem akar bukott politikusként távozni, hogy megpróbálja megtartani a hivatalát, és megpróbálja ezt az egészet átértelmezni. Ez a kísérlet kudarccal járt, és ebben az értelemben persze bizonyos értelemben sorsszerű. Én már januárban azt gondoltam az ügy kirobbanásakor, hogy tarthatatlan lesz a helyzete, de, és most értsék ezt metaforáként, politikai hullaként is lehet természetesen tevékenykedni, hogy láttunk erre példákat. Tehát lett volna ennek valószínűsége, az kétségtelen tény, hogy racionalitás teljesen ezzel ellentétes volt, és azt gondolom, hogy a Fidesz-KDNP képviselői is ezt látták be.
Egyébként ugye ön mondta azt, hogy ugye Schmidt Pál egyértelműen politikusként próbált működni, miközben az emberre kívánt lenni. Ez a döntés, ahogyan ez megszületett, politikusként járt el?
Hát erre most nem tudok válaszolni, mert én ebben nem látom a politikai mozzanatot, és azt sem gondolom, hogy Schmidt Pál nem az volt a különlegessége, hogy ő politikusként próbált is elkenem, hogy pártpolitikusként működött a köztársaság elnöki pozícióban. Ezt a kettőt érdemes elkülöníteni. Sólyom Lászlót is politikusnak láttam, de nem pártpolitikusnak, és szerintem ez egy lényegi különbség. Az kétségtelen, hogy mondjuk a lemondásának lebegtetése az bizonyos értelemben nem a Fidesz érdekeit szolgálta, és ebben az értelemben itt az utolsó pillanatokban valóban volt egy önálló, egy autonóm Schmidt Pál, hát azonban ez az egésznek a tragédiáját, vagy a kudarcát is mutatja.
Török Gábor politikai elemző az Aréna ma esti vendége, rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.